Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségablak időpont foglaló applikáció indulása óta már több mint 100 000 időpontot foglaltak a mobil alkalmazáson keresztül a járóbeteg szakrendelésekre a felhasználók, tájékoztatott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, az alkalmazás használata rengeteg előnyt kínál azoknak, akik szeretnék egyszerűen, könnyen és gyorsan intézni egészségügyi ügyeiket. A felhasználók mindössze néhány kattintással tudnak időpontot foglalni a különböző beutalót nem igénylő orvosi vizsgálatokra az egészségablakkal, telefonálás és sorban állás nélkül. Jelenleg több mint 100 rendelő, 3000 járóbeteg szakrendelésére van szabad időpont. Amennyiben a beteg mégsem tud elmenni a foglalt időpontra, szintén pár kattintással díjmentesen lemondhatja azt. A politikus hangsúlyozta, az egészségablak gyors, megbízható és rugalmas megoldást nyújt az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az alkalmazás számos hasznos funkciójának köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend a magyar emberek körében. Az applikációval ugyanis egy gombnyomással elérhető az összes orvosi lelet és egészségügyi dokumentum, a felírt és már korábban kiváltott receptek, ebbeutalók, a háziorvos rendelési ideje, a közelben lévő gyógyszertárak nyitvatartása vagy az ajánlott szűrővizsgálatok. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében. Így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy interjúban. Varga Bajusz Veronika hozzátette, közel 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,7-3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjármű vásárlására fordítják a pénzt. Az államtitkár szólt arról is, hogy a tavaly felvett 75 ezres állami ösztöndíjas férőhely után 2025-re 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet határoztak meg az egyetemeknél. Például a Debreceni Egyetemen 6401-ről 8594-re, a Pécsi Tudományegyetemen 4593-ról 5750-re nőtt az államilag finanszírozott férőhelyek száma. A végleges keretszámok kialakításában a felvételik hozhatnak változást, de a férőhelyek számában meg kell jelenni a nemzetgazdasági szempontból fontos képzéseknek. Az Európai Unió számára fontos az űrszektor fejlesztése, mert fel kell vennie a versenyt a szektor globális szereplőivel, Kínával, Indiával, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Japánnal és az arab országokkal, jelentette ki Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a női hálózatok összekapcsolása és megerősítése a kül- és biztonságpolitikában, a Visegrádi négyek országaiban elnevezésű program budapesti tanácskozásán. Ennek érdekében az Európai Unió megkezdte a közös uniós űrügyi jog az űrszektor bizonyos vonatkozásait szabályozó a Space Law megalkotását, aminek tárgyalását a lengyel uniós elnökség alatt folytatják. Az EU várhatóan ezt közös regulatív szabályozásként fogja bevezetni a tagállamokban, mert a világűr egy közös globális tér, ahol nem lehet nemzetközi hatásköröket meghatározni, közölte a politikus. Ugyanakkor a külgazdasági és külügyminisztériumban kidolgozták, és az országgyűlés elfogadta Magyarország űrstratégiáját. Ennek egyik lényeges pontja a Hunor Magyar űrhajós program, ami a tudományos eredmények katalizálására szolgál, tette hozzá Ferenc Orsolya. Tovább bővül a gyermekelőadások repertoárja a Thália Színházban. Március 23-án újabb gyermekdarabot tűznek műsorra. Az Arizona stúdióban lesz látható a Bogyó és Babóca Utazás Álomországba című báb előadás. Az új előadás célja, hogy közös élményt nyújtson a családoknak, miközben a gyerekek számára izgalmas és könnyen befogadható módon mesél mindennapi helyzetekről, barátságokról, valamint a képzelet határtalanságáról. Nagy Viktor színész, a teátrum művészeti vezetője kiemelte, a Bogyó és Babóca Utazás Álomországba folytatja azt a hagyományt, amelyet olyan sikeres előadásaik teremtettek meg, mint a Kip-Kop és Tip-Top, vagy a Boriban nyaral. A Kult Kikötő és az Összpróba Alapítvány közös produkciójában Bartos Erika meséi elevenednek meg a színpadon. A rendező Móroc Adrien, a Thália Színház társulatának tagja, a főszerepet Spiegel Anna alakítja. Az előadást 3 éves kortól ajánlják, időtartama 45 perc szünet nélkül.
Az időjárásról.
Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő lesz. Legfeljebb nyugaton fordulhatnak elő derűsebb időszakok. Az ónos szitálás, húszálingózás mellett a keleti északkeleti tájakon ónos eső, fagyott eső, havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban -3, +2 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Felzavar. A kopott város csendjét mossa egy hűs vihar. Dobol a föld, zokog az ég. Sírt most mindenért. Kopog a szó, ázik a lét. Érzem nedves leheletét. Szívemben tűz és jég. Könnyezem úgy, mint rég. Testem a szél szárnyán. Zuhanó táncot jár. Szabadon. A tavaszi zábor ezernyi íze az arcomon. Szavaiddal úgy érzem, szomjazom. Dobol a szív, ébred a föld. A százszor meggyötört. Lüktet a táj, éled a dal. És mindez örökké tart. Szívemben tűz. Szívemben tűz és jég, könnyezem úgy, mint rég. Testem a szél szárnyán, zuhanó táncot jár. Karod a tárgyos szél, ízled az ég könnyezem. szabadon.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is. Január 22-e szerda délutánban, jó magam Béli Katalin vagyok, és a Magyar Kultúra napján üdvözölhetem Önöket. Minden év január 22-én ünnepeljük ezt a napot annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Magyar Nép zivataros századaiból című költeményét, a himnuszt. Itt az Európa Rádióban a kalendáriumban szólunk majd a nap nevezetes eseményeiről és személyeiről. Ezt követi az útravaló, 16 óra 30 perckor pedig a régió krónika. Az óra második felében elmondjuk, hogy az elmúlt időszak talán legsikeresebb nyílt napját tartotta meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Számítunk megtisztelő figyelmükre.
Ezért mondom a magamét, amíg rám esteledik. Csillagok alatt máshogy jön a hang a szájból. Lehet ezért lett nekem eltéve így a kitalájból. Mondom, 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 hallgatsz, hallgatsz, hallgatsz. Sebes a könyv, de mégsem fáj. Úgy, mint a tapaszt, lerántani mind dolgokról. Az élet, de mégiscsak nézed, hogy egy kis lakásból hogy lesz egy élet. Kisöpörtem mindent, egy bokor alól előbújsz fenn a hegykerincen. Te ártatlan vagy, én tettelek bűnössé. Miattam váltál idegenné hűzössé. Jól van, jól van, most már hagylak, hagylak, hagylak. Nem tehetnek el igazán, csak belül magamnak szállak el. Féltettebb kincset, ha mégis mennél, adj itt egy hajkincset. Szép az élet, nézhet néni együtt, ahogy a nap a horizontra ráfeküdt.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Ma január 22-e van, az Artúrok és a Vincék ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket. Az Artúr angol szász eredetű férfi név jelentése medve. A Vince latin eredetű férfi név a Vincentinus rövidülése, jelentése győztes. Most pedig nézzük, mi minden történt január 22-dik napján a történelemben. Január 22-e a Magyar Kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. 984-ben ezen a napon született Bajor Boldog Gizella, első Szent István király felesége, az első magyar királyné. 1561-ben e napon született Sir Francis Bacon, angol tudós, filozófus, író, államférfi. 1852-ben január 22-én született Csonka János mérnök, az autókban használatos porlasztó feltalálója. 1882-ben e napon született Sidló Ferenc szobrászművész, a képzőművészeti főiskola tanára. 1906-ban január 22-én született Sebes Gusztáv labdarúgó edző, az aranycsapat szövetségi kapitánya. 1943-ban ezen a napon született Cseh Tamás énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. 1963-ban ezen a napon írták alá a francia-nyugatnémet barátsági szerződést Párizsban. 1972-ben január 22-én született Parrak Katalin cselgáncsozónő, a magyar cselgáns sport történetének első női világbajnoki érmese. 1989-ben e napon halt meg Vörös Sándor, író, költő, műfordító, irodalomtudós. 1891. január 22-én halt meg Ybl Miklós építész, a Magyar Állami Operaház fűződik a nevéhez. 1901-ben, január 22-én, 81 éves korában meghalt Viktória angol királynő, az utolsó hannoverházi uralkodó. 1956-ban, január 22-én halt meg Kádár Béla festő, a magyar avantgárd képviselője. 1994-ben ezen a napon Golden Globe díjat kapott Steven Spielberg holokauszt filmje, a Schindler listája. 1710-ben, január 22-én II. Rákóczi Ferenc csatát veszt a császáriakkal szemben Romhány és Vadkert között. 1849-ben, január 22-én Perczel Mór visszaszorította az Ottinger Ferenc által vezetett császári dandárt és elfoglalja Szolnokot. 1955-ben e napon Budapesten megnyitották a Kossuth klubot, amely az 1956-os forradalom szellemi műhelyévé vált. 1925-ben január 22-én a Ma Este heti lapban megjelent az első magyar kereszt szó rejtvény, szerzője Kristóf Károly. Január 22-e a katolikus egyházban Szent Vince ünnepe.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Én már nem mennék, hisz annyi minden tehetnék, annyi minden lehetnék. Én úgy maradnék, pirkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnék. Én már nem szeretném, ha felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk. Én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnénk, álmainkat őriznénk. Idegen, te maradj még, de én már nem.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
Thank you. Békés megoldások. Vannak, akik az ihletet keresik minden erejükkel, hogy megszólaló daluk örök igazságok visszhangját keltse az emberiség lelkében. Németh László szerint az átszellemült állapotot a mítoszok világa hozza el az alkotó életébe. Szerintem a lélek hártya vékony szövetén rögzített képek, hangok, illatok megszakíthatják a jelen határtalan uralmát. Az alkotáskényszer felszabadult sóhajba húló erőtlensége az egek virágos rétjeire szivárogtatja a megűzetett lelket. Ott szakajthatja majd le, kedve szerint, a véresen vöröslő virágokat hervadhatatlan koszorújához. A békesség művészet, szintén ihletet igényel. Aki erre az útra lép, annak végzetesen fel kell hagynia a szokványos megoldásokkal. Így tett az orosz realizmus atya, Gogol főhőse, Csicsikov is. A hagyományos vidéki életmód a kívánatos hivatalnoki előmenetel helyett valami egészen másra adta a fejét. Utazásba kezdett, hogy a legek birtokát tető alá hozza. Hogy mire pályázott? A legtisztább, legcsendesebb, leghatékonyabb, legjövedelmezőbb, legélhetőbb, leghazafiasabb és a leginkább béketűrő uralom címére. Hogyan kezdett hozzá? A felejthető kinézetű és kalibrálhatatlan Csicsikov felejthetetlen, mondhatni elképesztő kérdéssel törte meg a vidék egyhangúságát. Holt lelkeket akarnék vásárolni, akik a revíziós jegyzékben, mint élők vannak feltüntetve, mondta merő egyszerűséggel Manyilovnak, akinek a hallottakra a szájából pipája a földre hullott. Az ördögi kufár a Tulnanra költözöttek piacát kereste. Hamar kiderült a számára, hogy a vártnál is olcsóbban mérik a köztes létbe az orosz hivatal és a túlvilág közé rekedt lelkeket. Mit várt Csicsikov ettől a lelketlen manővertől? Olyan szolgahadat, akik nem panaszkodnak a szállás és a munkakörülmények miatt. Akik nem kérnek több kosztot, nem lopnak, nem szöknek meg, nem lesznek betegek. Igényeik a nullához közelítenek, és a velük való bánásmódot röviden összefoglalva így nevezhetjük, nyugodjanak békében. Ó, milyen morbid megközelítés! Ki az, aki így gondolkozik a társas kapcsolatairól, szolgálóiról, netán családjáról? Kukucs Csicsikov, te, aki ott szúnyadsz a mélyben, és azt kívánod, hogy hagyjanak végre békén. Ne kelljen már neked együtt érezni, bölcs tanácsot adni, frappánsan megfelelni, egyenesen ülni, vasaltingben járni, szórakoztatónak lenni, időben hazamenni, önmérsékletet tanúsítani. A világjelzéseit figyelmen kívül hagyod, gyermeked, szülőd, Istened céljegyzeteit semmibe veszed. Te a békés rendezés pártján vagy, mindenki neked tűrjön. Megy ez egészen addig, amíg a holt lelkek hirtelen nem kezdenek kísérteni. S ahogy a kizökkent idő, úgy a kizökkent békesség is megoldásért kiállt. Keresd hát az égi ihletet a démoni közömbösség helyett, hogy ráigazítsa a lábadat a békesség útjára.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Thank you. hogy semmiség. De mostanra már túl nagy a tét. Minden emberi ellen tör ez a szellem. Eddig elég volt, hogy csendben maradsz. A sorsodról megdönthet a kaszt. Kiderült, hogy micsoda péter, a puszta léted, és lecserélnének. Több nem is kell, csak ne felejts élni. Több nem is kell, csak tudj még remélni. Őrizd, ami csak a tiéd.
Túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2025. január 22-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. A Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új polgári célú speciális repülőtér kialakítására Miskolcon, jelentette be Csöbör Katalin sajtótájékoztatón a vármegye székhelyen. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, A repülőtér a régi repülőtér, amelyet jelenleg a Bosch használ. A létesítmény túlélte a háborút, a kommunizmust és a rendszerváltást is, azonban az együttműködés és a bérleti szerződés lejárt 2019-ben. Csöbör Katalint Drótos László, a Miskolc City Airport képviselője kereste meg korábban, hogy találtak egy olyan területet, ahol a lakosság megzavarása nélkül tudnának repülni, és a sportcélú pilóták is megtalálják saját helyüket. Kiemelte, a reptér átadásakor azt közösséggel, élettel kell majd megtölteni, erre már számos terv létezik. Drótos László elmondta, a létesítmény elsősorban egy sportcélú repülőtér lesz, amely üzleti gépek, befektetők és látogatók fogadására is alkalmas lesz. Az új reptérrel szeretnék bevonni a fiatalokat a sportrepülésbe, vitorlázás képzésbe és ejtőernyős képzésbe is. Rendezvények lebonyolításában is gondolkodnak, így a jövőben helyet adnának sport és kulturális rendezvényeknek, akár koncerteknek is. A reptér nagyon fontos jellemzőjének nevezte azt, hogy két irányból is jól megközelíthető, és a repüléssel nem fogják zavarni a lakosságot sem. Drótos László elmondta, a létesítmény kialakítása eddig mintegy 200 millió forintba került, és egyelőre füves kifutópályával rendelkezik. Jelenleg is folynak a munkálatok a területen, tavasszal tervezik megnyitni a repteret. 2024 végére elkészült a Miskolci Jégcsarnok 2. számú jégpályájának fejlesztése. A 2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a létesítmény egy modern, zárt sportcsarnokká alakult át, amelyet nem csak a hivatásos sportolók, hanem a miskolci nagyközönség is használhat. A DVTK multifunkciós sportcsarnok felépítése óta ez a legnagyobb sportfejlesztés a Borsodi Vármegye székhelyen. Egri István, a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület elnöke kiemelte, közel 500 sportolójuk van, többek között a jégkorongozók, a műkorcsolyázók, valamint a short trekkesek, akik azonnal birtokba is vették a megújult pályát.
A 2. számú jégcsarnokunk, ami oldalt nyitott, nem egész évben használható jégpálya volt, ugye manapság már nincsenek telek, és nagyon szűk volt az az időintervallum, ami alatt használhattuk a pályát a időjárás miatt. Ez most egy teljes értékű egész évben használható jégcsarnok lett, ennek az értéke 2 milliárd forint. Egyébként még folytatódik, a további fejlesztések is vannak. Az, amit átadtunk november 12-én, az egy közel 2 milliárdos beruházás volt. Nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült megcsinálnunk. A 4 akadémiai klub közül nekünk volt egyedül az a sorsunk, hogy nem rendelkeztünk 2 teljes értékű fedett jégpályával, a másik 3-nak ez már megvolt. Úgyhogy most az infrastruktúra rendelkezésre áll az, hogy teljes értékű egész éves munkát tudjunk végezni a jégkorongozókkal. Természetesen a műkorcsolyásokkal, a gyorskorcsolyásokkal, a közönséggel és minden egyébbel, akik a jégpályát használják. Ez TAO beruházás volt, tehát teljes egészében társasági adó felajánlásból valósítottuk meg a beruházást, nem is tudtunk volna másból, és a Jégkorong Szövetségnek a kerete elfogyott 2023 elején, és ezért kértek tőlünk egy évhosszabbítást, hogy 2024-ben tudjuk ezt megcsinálni. Természetesen azért ez sem volt olyan egyszerű 2 milliárd forintot összerakni, és ez csak a beruházásé, amellett még 2-300 millió forint működési támogatást is össze kellett erre gyűjteni.
Az egészségablak időpont foglaló applikáció indulása óta már több mint 100 ezer időpontot foglaltak a mobil alkalmazáson keresztül a járóbeteg szakrendelésekre a felhasználók, tájékoztatott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, az alkalmazás használata rengeteg előnyt kínál azoknak, akik szeretnék egyszerűen, könnyen és gyorsan intézni egészségügyi ügyeiket. A felhasználók mindössze néhány kattintással tudnak időpontot foglalni a különböző beutalót nem igénylő orvosi vizsgálatokra, az egészségablakkal, telefonálás és sorbanállás nélkül. Jelenleg több mint 100 rendelő, 3000 járóbeteg szakrendelésére van szabad időpont. Amennyiben a beteg mégsem tud elmenni a foglalt időpontra, szintén pár kattintással díjmentesen lemondhatja azt. A politikus hangsúlyozta, az egészségablak gyors, megbízható és rugalmas megoldást nyújt az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az alkalmazás számos hasznos funkciójának köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend a magyar emberek körében. Az applikációval ugyanis egy gombnyomással elérhető az összes orvosi lelet és egészségügyi dokumentum, a felírt és már korábban kiváltott receptek, ebbe utalók, a háziorvos rendelési ideje, a közelben lévő gyógyszertárak nyitvatartása vagy az ajánlott szűrővizsgálatok. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében. Így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy interjúban. Varga Bajusz Veronika hozzátette, közel 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,7-3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjármű vásárlására fordítják a pénzt. Az államtitkár szólt arról is, hogy a tavaly felvett 75 ezres állami ösztöndíjas férőhely után 2025-re 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet határoztak meg az egyetemeknél. Például a Debreceni Egyetemen 6401-ről 8594-re, a Pécsi Tudományegyetemen 4593-ról 5750-re nőtt az államilag finanszírozott férőhelyek száma. A végleges keretszámok kialakításában a felvételik hozhatnak változást, de a férőhelyek számában meg kell jelenni a nemzetgazdasági szempontból fontos képzéseknek. Iskolaőrök jelentkezését várja a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. Az iskolaőrök a nevelési-oktatási intézményekben segítik majd a pedagógusok munkáját. A jelentkezési lapok beküldésének határideje január 24-e 12 óra. A részletekről Urbán József rendőrőrnagy, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság iskolaőr koordinátor csoportjának helyettes koordinátora számolt be rádiónknak.
2020-ban eljutott oda a jogalkotó, hogy nyilván ezzel valamit kezdeni kell, nem lehet így hagyni, elfogadta az iskolai erőszak megszüntetéséről szóló törvényt, amiben ugye életre hívta az iskolaőrséget. Az iskolaőr feladata ugye a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartása, pedagógusok, nevelők, zavartalan feladat ellátásának biztosítása és hogy a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekmények megelőzése. Az iskolaőr jelentkezéshez ugye vannak alapvetően követelmények, ez az egyik ugye a cselekvőképesnek kell lennie a jelentkezőnek, 18. évét betöltöttnek kell lennie, magyar állampolgárság nyilván egy követelmény ez a munkakör ellátásához, kell, hogy legyen állandó bejelentett belföldi lakóhelye. Ugye az előbb már említettem, hogy ugye középfokú végzettségének kell lenni, ugye ez elsősorban szakmunkásképzőben szerzett, vagy szakközépiskolában szerzett bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, illetve nyilván ezek fölött akár ugye egyetemi diplomás is jelentkezhet. Ezen kívül ugye, hogyha ezek a feltételek fennállnak, akkor részt kell vennie ugye a jelentkezőnek egy egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági vizsgálaton. Be kell szerezni ugye egy hatósági erkölcsi bizonyítványt, ami ugye igazolja, hogy büntetlen előéletű. Ez évtől egyébként egy életvitel ellenőrzésen is, ezen is át kell majd esniük a kollégáknak. És hogyha mindennek megfelelt, akkor pedig ugye el kell majd mennie képzésre.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották, 2025. január 22-én. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
szemmel a földet áztatom, amerre lépek vízfakat, sosem leszünk így szomjasak. Tegnap a lábnyomodban jártam, ma csak a sajátom találtam, ne hagyj el Istenem soha, vigyél a hátadon haza, két kézzel adjon jó.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Az elmúlt időszak talán legsikeresebb nyílt napját tartotta meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Mindez nagymértékben köszönhető annak a komoly előkészítő munkának, amit az intézmény munkatársai végeztek az előző hónapokban, valamint annak is, hogy a nem egészen egy éve egyetemmé vált intézmény képzései iránt egyre növekszik az érdeklődés. Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese a vele készített beszélgetés elején arról beszél, miért is tartják fontosnak azt, hogy nyílt napon mutassák be az egyetem kínálta lehetőségeket. A riporter Bódis Attila.
Egy nyílt napnak általában az a célja, hogy a felvétel iránt érdeklődők, az intézmény iránt érdeklődő érettségiző diákok számára betekintést nyújtson az intézmény életébe, megmutassa azt, hogy milyen szakok közül lehet választani, és lehetőséget adjon arra is, hogy a hallgatók, akár vagy a reménybeli hallgatók, akár órákra is be tudjanak látogatni, megnézzék azt, hogy milyen a diák élet. Ez egy ilyen direkt célja a nyílt napnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a nyílt napnak mindig van egy indirekt célja is, ezzel pedig elsősorban a diákokat kísérő tanárokat célozzuk meg. Nekik is szeretnénk megmutatni visszatérő jelleggel azt, hogy milyen az intézmény. Igyekszünk velük beszélgetni, igyekszünk számukra megfelelő felvilágosítást adni arról, hogy az intézményben milyen lehetőségek vannak, hogy a következő években is hozzák a diákokat, és hogyha lehet, akkor a diákok számára jelezzék, hogy az intézménynek milyen képzései vannak, és hogy érdemes ide jönni.
Mit mutat meg ilyenkor magából az intézmény, hiszen egy több órás programot szerveztek a megjelenteknek, hogyan zajlik például a mai nap?
A mai nap egy áhítattal kezdődik, ez egy református intézményről lévén szó, mindig Isten igéjével kezdjük az ilyen együttléteket, utána a reménybeli hallgatóink, felvételizőink meghallgatnak egy tájékoztatót a különböző szakokról, a felvételi eljárás menetéről, és innentől tulajdonképpen egy kicsit változik a műsor egyrészt a korábbi évekhez, másrészt pedig úgy általában a szokásos nyílt napokhoz képest. Lesznek olyan játékos, vetélkedős elemek, amelyek segítenek akár a hivatás tisztázásában is a jelentkezőknek, akik még nem tudják pontosan, hogy melyik szakra jöjjenek, vagy melyik intézménybe jöjjenek. Nem csak abban segítünk nekik, hogy ezt az intézményt válasszák, tehát nem direkt akarjuk őket presszionálni, hogy csak és kizárólag ide jöhessenek. Jól lehet, tudjuk, hogy Sárospataki teológia a legjobb hely a világon, hanem segíteni akarunk nekik abban, hogy saját maguk tisztázzák, hogy tényleg milyen pályára, milyen orientációval akarnak menni. Ezután lesz egy pódiumbeszélgetés, ahol az intézmény három tanárával folytatunk egy beszélgetés a társadalmi felelősségvállalás kérdéséről, hiszen ez is egy újdonság, hogy a nyílt napunk az nem csak úgy általában az intézményről szól, hanem van egy témája, ez idén a társadalmi felelősségvállalás, és azt próbáljuk a beszélgetésen keresztül megmutatni, hogy milyen kihívások vannak a mai társadalomban, és hogy az intézmény képzésein keresztül hogyan tud felkészültségeket nyújtani a hallgatóknak arra, hogy ezekre a kihívásokra válaszolni tudjanak a saját szakterületeiken. És ezután Ezután természetesen sor kerül egy intézmény bejárásra, ahol a tereket megmutatjuk a hallgatóknak, illetve találkozhatnak természetesen az intézménybe járó más hallgatókkal is, és hogy közben éhen ne haljanak, ezért egy szeretett vendégségre is várjuk őket szeretettel.
Amit most elmondott, ez meglehetősen újszerű itt a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen is. Az előkészítésben sem bíztak sok mindent a véletlenre, illetve megpróbáltak minél több embert elérni, akik potenciálisan ide jöhetnek azok közül, tehát egy professzionális szervezői munka folyt itt az elmúlt hónapokban. Miért gondolta úgy az intézmény, hogy egy kicsit lépést kell váltania ezen a téren?
Ebben több okunk is volt. Az egyik az a nagyon nyilvánvaló és nagyon látható, amiről sokat beszélünk, hogy a lelkészképzés iránti érdeklődés hát finoman szóval megcsappant a magyar társadalomban, de nem csak a magyar társadalomban, hanem Európa szerte, és nem csak a református egyházban, hanem más egyházakban is van ezzel probléma, és úgy gondoltuk, hogy érdemes azon elgondolkozni, hogy ennek mi az oka. Persze hallunk nagyon sok mindenről, mi is nagyon sok mindenről beszélgetünk, a kegyelmi botránytól kezdve egészen a lelkészek társadalmi megbecsültségéig, a kicsi faluban élő fiatal lelkészek családalapítási problémáig, de úgy gondoljuk, hogy nem csak ezekre kellene odafigyelni, hanem arra is, hogy, és ez a tapasztalatunk, hogy a teológiára jövő diákoknak a többsége már nem a hagyományos értelemben vett gyülekezeti környezetből érkezik. Ez probléma is, meg kihívás is, újszerű helyzetekben találjuk magunkat, jönnek református közoktatási intézményekből, jönnek egyházi vallási fesztiválokban szerzett tapasztalatok, impulzusok alapján, és ezért nagyon sok olyan kötődésük és tudásuk nincsen meg, ami a korábbi évtizedekben kellett ahhoz, hogy valaki egyértelműen tudja, hogy ő lelkész akar lenni, erre kapott elhívást, és ez az ő útja. Magyarán a lelkészi útnak, életútnak a választásában is segíteni kell a fiatalokat, el kell nekik mondani, hogy mit jelent az, hogy elhíváson van a lelkészi szolgálatra, mert a Bibliában nincsen sajnos ilyen ige, ami azt mondaná, hogy téged az Úristen a lelkészi szolgálatra hívott el. Nagyon sokféle elhívásról van szó a Bibliában, de történetesen református lelkészi elhívásról nem. És ezért gondoltuk azt, hogy úgy építjük föl a felvételi kampányunkat, rosszul ez, de mégis így szoktuk hívni, hogy erre is odafigyeljünk, tehát, hogy abban tudjunk segíteni a fiataloknak, hogy mit jelent az, hogy elhívásom van, mit jelent az, hogy én azt érzem, hogy nekem erre a pályára kell mennem. Ezt nem mi találtuk ki. Én nagyon sokszor láttam a Római Katolikus Egyháznak, a papneveldéinek a felvételi felhívását. Ott a Római Katolikus Egyházban nagyon komolyan veszik a hivatásgondozást, a hivatás választásnak a kérdéseit. Én azt gondolom, hogy mi reformátusok ebben nem vagyunk egyelőre ennyire jók, és ezek a tapasztalatok vezettek oda be bennünket, hogy néhány évvel ezelőtt ebbe az irányba fordultunk el. Valóban egy nagyon profit csapatunk van, a szónak a legjobb értelmében. Három fős kommunikációs és beiskolázási bizottság jött létre 2 évvel ezelőtt a teológián, ezt Gulyás Klára kollégánk vezeti, Lovas Anett és Homoki Gyula kollégánk vannak még benne, akik különböző szakterületeket képviselnek, különböző szakokat képviselnek, és hát elképesztően profi módon tudnak együttműködni, és nagyon klassz ötleteik vannak, amikben mi támogatjuk őket. Így jött létre tulajdonképpen ez a kampány is. A tavalyi év volt az első és ilyen kis próbaév, azóta nagyon sokat tanultak ők is, meg mi is ebben, úgyhogy a nagyon nagy hangsúlyt teszünk az kibocsátó intézmények személyes megkeresésére. Nagyon sok középiskolát kerestek meg a kollégák levéllel, telefonon, személyesen, megyünk tájolni ezekbe az intézményekbe. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak Facebook hirdetések legyenek a kampányban, hanem hírlevelet is küldünk azoknak az intézményeknek, akik erre jelentkeznek és erre vevők, hogy tudjuk őket tájékoztatni, hívjuk az intézményeket a teológiára, hogy ismerjék meg az itt folyó képzéseket. Tehát a személyes kapcsolatépítésben látjuk azt a lehetőséget, ami a felvételi eredményességét jelentősen meg tudja átdobni, mondjuk ezzel a csúnya szóval.
De úgy látszik, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen többen is érkeztek most a nyílt napra.
Igen, néhány évvel ezelőtt volt olyan, hogy a nyílt napunkon 2 darab érdeklődő volt, most majdnem 50 érdeklődő vesz részt ezen a mai alkalmon, és ez számunkra nagyon nagy öröm.
Említette a lelkész, illetve a teológiai képzést, hogy ott hogy látszik az érdeklődés?
A nyílt napon minden szak képviselteti magát, tehát nem csak a nappal is képzések, hanem a levelezős képzések. Az érdeklődés is megoszlik a képzések között. Az idén hála Istennek növekedett a teológia szak iránt érdeklődő középiskolásoknak a száma, ez folyamatosan úgy tűnik, hogy dinamikusan emelkedik. Most 15 olyan középiskolás van jelen, aki ezt a szakot jelölte meg, hogy őt ez érdekli, de nagy az érdeklődés a szociális munka szakunk iránt is. Folyamatos, nem túl magas, de folyamatos az érdeklődés a katehétas szak és a református közösség szervező szak iránt is. Ugyanakkor azt hozzá kell tennem, hogy ezek levelező szakok, és főleg a református közösség szervező szaknak a felvételiéről, vagy a felvételi kampányáról van az a tapasztalatunk, hogy az elsősorban nem ezeken az utakon zajlik, hanem a jelentkezők egymásnak adják az intézménynek és a szaknak a hírét, és így terjed a felvételi információ.
Itt az elmúlt időszakban készítettem már olyan anyagokat, ahol az látszott, hogy például akár a szociális munka, vagy akár a közösségszervező szakon, vagy a mesterképzésen, ami egy viszonylag friss képzése az intézménynek, hogy eléggé komoly érdeklődés mutatkozott a korábbiakhoz képest. Mi ennek az oka, vagy folytatódik-e ez a fajta érdeklődési növekedés?
Az, hogy mi az oka, erre nyilván egy kiterjedtebb kutatást kellene csinálni. Mi azt látjuk, hogy ebben a régióban nagyon nagy szükség van azokra a szakmákra, amik úgynevezett segítő szakmák egyfelől, másfelől pedig olyan szakmák, amelyek a közösségek életén tudnak segíteni, a közösségek megmaradását, fejlődését akár tudják generálni. Ilyen szakunk egyfelől ugye a szociális munkaszak, ami az elmúlt években dinamikusan növekszik. Ez a szak elindult nappali képzésben is, arra is egyre nagyobb lesz az érdeklődés reménység szerint. A másik ilyen szakunk a református közösségszervező, amelynek a BA tagozata, a BA képzési formája töretlen népszerűségnek örvend, ennek elindítottuk a mesterfokozatát is. Ez nyilván, mint minden mesterszak, kisebb létszámmal működik, de reméljük, hogy ez iránt is az érdeklődés növekedni fog, és azon is leszünk, hogy minél többen megismerjék ezt a képzést, és minél többen jöjjenek erre a képzésre.
A résztvevő diákok számos helyről érkeztek az intézménybe erre a napra. Tóth Lőrinc Ágoston például a miskolci Lévai József Református Gimnáziumból egy kisebb csoport tagjaként látogatott el Sárospatakra.
Azt hiszem, hogy a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemnek a híre az szerintem egy városon, egy megyén, és ha lehet így mondani, akkor tulajdonképpen országhatáron átívelően az egész Kárpát-medencében viszi nem csak a reformátusoknak a jó hírét, hanem nyilván öregbíti a város hírnevét is, és én alapvetően is református vallású vagyok, hívő vagyok, rendszeresen járok templomba, és bár nem ez az irányultság, ami felé szeretnék tovább tanulni, tehát nem teológiai szakirányon szeretnék tovább tanulni, de ettől függetlenül szerettem volna megismerni a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemet is. Többször jártam már itt egyébként különböző okokból, volt, amikor iskolai kirándulások kapcsán, volt, amikor versenyen jártam itt, és én szerettem azt a légkört, ami itt fogadott engem. Abszolút érezhető egyébként, nem csak az emberekben, de talán még a falak rezgésében is az, hogy itt valóban egy Istentől megáldott oktatási tevékenység zajlik, és ez egy abszolút méltó műhelye a következő református értelmiség kinevelésének.
Kezdő tájékoztató már túl van az itt megjelent közösség. Miben nyújtott egyébként eddig többet az eddigi kialakult képpel, vagy információkkal kapcsolatban ez?
Eddig is tudtam arról, hogy itt sokkal kisebb létszámú közösségekben lehet tanulni, és sokkal kisebb létszámú a kollégium is, de azt például nem gondoltam volna, hogy ennyire családias a hangulat. Mert azért nyilván egy nagyobb egyetemen, ahol mondjuk 500-an, 600-an jelentkeznek egy karra, vagy többen vannak mondjuk egy karon, egy szakon, ott azért nyilvánvalóan nagyon sok olyan ember van, akit nem ismerünk személy szerint, és azért így egy kicsit elveszíti ezt a családias jellegét. Itt viszont az, hogy mindenki ismer mindenkit, mindenki számíthat a másikra, szerintem mindenkinek a lelki épülésére is válik, és már megteremt egy olyan hangulatot, ami után úgy érzi, hogy lehet, hogy mégiscsak ez az az egyetem, ahol szeretne tovább tanulni, mert hogy amellett, hogy a tanulmányait is gondozza, és amellett, hogy a szellemi, lelki, kulturális művelődésre is nagy hangsúlyt fektet mellette, azért nyilvánvalóan a lelki táplálékot sem hanyagolja el.
Az elmúlt időszak talán legsikeresebb nyílt napját tartotta meg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Erről hallották Bódis Attila összefoglalóját.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Én mára búcsúzom, köszönöm, ha velünk voltak. Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolata várja önöket a következő percekben. Béli Katalint hallották, további kellemes rádiózást, szép estét kívánok!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele 6. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Amikor meg kell szerveznem valamit, mindig örömmel látok neki a feladatomhoz. Szeretek szervezni. Örömömet lelem a jól megszervezett családi, gyülekezeti, intézményi alkalmakban. Jó látni, ahogy ezekkel örömet okozok. Amikor azonban át kell szervezni valamit, ahogy felénk mondják, az olyan nehézkes és fájdalmas, mintha a fogamat húznák. Irtózom azoktól a helyzetektől, amikor már valami meg van szervezve, és egy pillanat alatt borul minden. Mégis adódnak helyzetek, amikor ez elkerülhetetlen. A legutóbbi kényszerűségből való átszervezés kapcsán 4 család élete borult fel. Közte a mi családunk élete is. Napokig nem tértem magamhoz, és értetlenül álltam a körülöttem zajló események előtt, amiben az átszervező szerepét rámosztották. Egészen addig tartott a bánat, a szorongás és a félelem, amíg rá nem világított valaki, hogy itt nem én vagyok az átszervező. Az Úr adta ezt a helyzetet is, tehát nem véletlenül állt elő. Nem látom még az értelmét, de nem is ennek a kutatása az én feladatom. Az enyém egészen más. Az, amit Pál apostol kért az Efézus városában élő keresztjénektől levele zárásaként, miután tanította őket arra, hogyan szervezzék Isten rendje szerint az életüket. Mi tehát a feladat? Megerősödni az Úrban és az ő hatalmas erejében. Hittel fogadni még azokat a helyzeteket is, amiket nem akarok és nem értek, erősen kapaszkodva az Istenbe, aki elég hatalmas ahhoz, hogy erővel ruházza fel az ő hitáltali gyermekeit. Kétségbeejtő a helyzet, mert az átszervezésnek nem látom az értelmét, a végét, a célját. Emberi oldalról nézve igen, kétségbeejtő. Ha azonban az igén keresztül nézzük, reményteli áldásokat rejtő, az Úr céljaira elvezető választ kapunk. Válasszuk ezt a nézőpontot, hogy történjen akármennyi átszervezés is az életünkben, azokban hitünk ne kárt szenvedjen, hanem erősödjön. A mai igemagyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.